Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartónktól. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, folytassuk tovább a már énekben megkezdett imádságunkat, imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt a soha ki nem alvó szeretetet, amivel táplálod, melegíted az életünket. Kérünk, hogy te gyújtsd lángra a mi szívünket, hiszen te mondtad, hogy a megrepett nádat nem töröd el, és a pislogó gyertya belett nem oltott ki. Adj nekünk mennyei, szent tüzet, élő, éltető, életünket átformáló igét és szent lelket a Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét folytatólagosan olvassuk a római levélből. A mai ige szakaszunk a római levél 12. fejezetének a 9-től a 21. verssel bezárólag tartó ige szakaszt olvasom, és az ő szent lelkének segítségű hívásával magyarázom. Hallgassuk hittel, figyelemmel Istenünk igéjét. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Isten kegyelméből a római levél 12. fejezetének a végére értünk, és korábban elhangzott, hogy a 12. fejezettel kezdődik a római levél etikai, gyakorlati része. Nem csak egyéni életünkre találunk itt útmutatást, hanem egyházi, társadalmi életünkre vonatkozóan is. Olyan neves teológusok építették erre az egyetlen fejezetre az etikájukat, mint a neves amerikai teológus, H. Richard Niebuhr a Krisztus és kultúra című munkájában, vagy a feketék egyenjogúságáért harcoló baptista lelkipásztor, polgárjogi harcos, Martin Luther King. Szintén ezen fejtett alapján fejtette ki etikáját. Kedves testvéreim, a keresztény etika azzal kezdődik, hogy testemet okos Isten tiszteletként Istennek szánom, és a gondolkozásomat, azaz az életemet minden nap megújítom az Isten igéjében, hogy ne sodródjak ebben a világban, ne én idomuljak ennek a világnak az ábrázatához, hanem a bennem élő Krisztus fejts hatását bennem, és bennem. A múlt alkalommal Isten az önmagunkkal való kapcsolatunkat akarta elrendezni, és a derék asszony és Pál apostol példáját vettük alapigeként, és azt próbáltuk megtanulni az igéből, hogy értékeljük se alul, se túl önmagunkat, hanem józanul. Mit jelent józanul gondolkodni önmagunkról? Horváth Levente, erdélyi református lelki pásztor tanácsolta egyszer egy fiatal embernek, hogyha úgy érzi, hogy teljesen maga alatt van, akkor emlékezzen arra, hogy az egész világot Isten érte. Ha nagyon elbízná magát, akkor pedig emlékezzen arra, hogy ő por és hamu. Az egészséges önértékelésnek az a titka, hogy szüntelenül az Úrra nézünk, és akkor meglátjuk azt, hogy Isten mindannyiunkat ajándékokkal látott el, ajándékokkal, talentumokkal, karizmákkal, amiket azért kaptunk, hogy egymást építsük. Nem arra, hogy egymáshoz hasonlítsuk az ajándékainkat, és egymással rivalizáljunk. Kedves testvéreim, honnan tudom, hogy Isten milyen karizmát adott nekem? Kedves testvéreim, onnan, hogy azt az ajándékot, amit tőle kaptam, azt örömmel végzem. Nem teher a számomra, hanem örömömet lelem benne. Úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, szárnyalok. Így fogalmaznak a pszichológusok, hogy flow élményben vagyok. Ami nem az ajándékom, azt is el tudom végezni, de kínkeservesen, terhesen, úgy, hogy abban nincs semmi Felismertük az ajándékainkat? Ismerjük el, kedves testvéreim, a sasfiókának a meséjét. A mese arról szól, hogy a sas a baromfi udvar közelébe rakta le a fészkét, és a sasnak az egyik tojása valahogy a baromfi udvarba került. A kutló azt gondolta, hogy ez a tojás a sajátja, ezért kiköltötte a sas tojást is. A sasfiók úgy nevelkedett, élt, mintha baromfi lenne. Élte a baromfiak szürke életét, és amikor feltekintett az égre, akkor csodálta a sasokat. Egyik alkalommal, amikor gyönyörködik az égen úszó sasban, azt mondja neki a tyúk, bizony az a sas, az egek királya. De mi tyúkok vagyunk, akiknek kapargálniuk kell. A sasfiók feladata belső vágyait, és milyen érdekes, hogy ez a sasfiók, mivel baromkifiként nevelkedett, feladta belső vágyait, és abban a hiszemben halt meg, hogy ő egy tyúk. Soha nem viselkedett aszerint, amire rendeltetett. Nem ismerte fel, és így nem is használta az Istentől kapott ajándékait. Kedves testvéreim, Isten nem a baromfi udvarba, nem egy középszerű életre, hanem őt követő, szárnyaló életre hívott el bennünket. Nem azt jelenti, hogy mindannyiunkat nagy magasságokba emel az Isten, de azt jelenti, hogy ahol vagyunk, ott a hétköznapokban igyekszünk krisztusi életet élni. Alacsonyan is, minőségi krisztusi életet élni. A szárnyaláshoz, a Krisztus követéshez azonban rendezni kell a kapcsolatunkat Istennel, önmagunkkal, azaz fel kell ismerni a talentumainkat, és azokkal szolgálnunk lehet az embertársaink felé. Isten a mai igében rendezni akarja az embertársainkkal, így az ellenségeinkkel való viszonyunkat is. Ennek a felolvasott résznek, amelyből mindig ki lehetne emelni akár minden egyes vers, minden egyes szó lehetne egy külön prédikáció, ennek az egész résznek a kulcs szava egyetlen szó. Ez pedig az agapé, a krisztusi szeretet. Amikor ezt a részt olvassuk, akkor olyan érzésünk támad, mintha a szeretet himnuszát olvasnánk. Mintha az 1 Korintus 13-nak a római levélben levő megfelelője lenne ez. Jó Sándor ennek a szakasznak azt a címet adta, hogy a krisztusi szeretetnek a csodája. Élete utolsó ige hirdetését erről az ige szakaszról mondta el, és ő maga így fogalmaz, ezt részletezi, mármint a krisztusi szeretetet, definiálja, alkalmazza az élet különböző helyzeteire az apostol. Sőt, még konkrétabbá válik az egész leírás, ha a szeretet szó helyett Jézust mondunk. Ebben a szakaszban meglátjuk a krisztusi jellemet, a krisztusi viszonyulást a másik emberhez. Az alkalmazott szeretet gyakorlásának a terepeiről szól ez a szakasz. Először bemutatja az egymáshoz való viszonyunkat, a 9-től a 16. verssel bezárólag, majd a fejezet végén az ellenségeinkhez való viszonyunkat tárgyalja. Néhai Bojki János professzor úr így összegzi ennek a szakasznak a mondani valóját. A gyülekezet életcentruma a szeretet legyen. A szeretet az emberi érintkezés minden viszonylatában más, de mindegyikben megvalósítható. A gyülekezetben, környezetünkben és ellenségeinkkel szemben egyaránt köteles ez a szeretet. Mi jellemzi ezt a krisztusi szeretetet? Azzal kezdi az apostol, hogy a szeretet képmutatás nélkül való legyen. A krisztusi szeretet első jellemvonása az őszinteség. Ez a szeretet nem egy vallásos máz, amivel leöntünk mindent. Valódi, hiteles szeretet. Honnan tudhatom, hogy milyen a valódi szeretet? Onnan, hogy a valódi szeretet mindig a másik javát nézi. Azt nézi, hogy a másiknak jó legyen. Szeretet képmutatás nélkül való legyen. Azt mondja itt az apostol, hogy a krisztusi jellemből sugárzik ez a szeretet. Nem egy álarc, amit felteszek és leveszek, hanem ha él bennem a Krisztus, akkor az ő szeretete sugárzik rajtam keresztül a másik ember felé. Iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. Milyen kemény szavakat használ itt az apostol, fogalmaztunk itt a római levél szeretet himnuszában. Iszonyodjatok a gonosztól. Mit jelent ez? Kedves testvéreim, azt, hogy a krisztusi szeretet szétválasztja a rosszat a jótól, az értékeset az értéktelentől, a bűnöst az ő bűnétől. A bűnös szereti, de a bűnt gyűlöli. Ezt látjuk Jézusnak az életében. Magához fogadta a bűnösöket. Mentek hozzá a bűnösök, mint a kivilágított lámpához az éjjeli pillangók. Jézusnak a szentsége vonzotta a bűnösöket. A farizeusokat viszont taszította Jézusnak a lénye. És milyen érdekes, hogy az isteni szeretet Jézusban ölt testet, és Jézus nagyon keményen beszél ezekkel a farizeusokkal. Még a bűnösökhöz hogyan viszonyul Jézus? Csodálatos szelídséggel, tapintattal. Milyen ez a krisztusi szeretet, kedves testvérei? Martin Luther King azt mondja erről a szeretetről, megpróbálom ezt lefordítani, hogy kemény elme és gyöngéd szív. A krisztusi szeretet azt mondja, hogy keserűen gyűlöli, undorodik a gonosztól, de ragaszkodik a jóhoz. Azt mutatja itt az ige, hogy ez a szeretet, ez nem érzelgőség. Ez nem kenyérre kenhetőség. Ez nem ostobaság, hanem a lelkek megkülönböztetése, józanság. Így is fogalmazhatnék, hogy a kígyónak a rabossága a galamb szerítségével együtt. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek legyetek. Ez a krisztusi szeretet gyöngéd, de nem gyönge. Gyöngéd, ami azt jelenti, hogy bensőségesen szerető. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Tisztelettel, megbecsüléssel fordulni a másik emberhez. Nem azon versenyezni, hogy ki az utolsó szó, hanem hogy kié legyen az első szó. különbnek tartani a másikat önmagamnál, nem azért, mert kisebb rendűségi komplexusom van, hanem azért, mert ez a krisztusi parancs, és ha ő él bennem, akkor ezt fogja megvalósítani az életemben. Az igyekezetben ne legyetek restek, ne legyetek lusták. Ő munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghez vitelt, az ő jó tetszése szerint. Azt mondja, hogy a lélekben buzgók legyetek. Az itt található szó azt jelenti, hogy főzni, lobogni, átizzani. Ne fanatikusak legyünk, hanem teljesedjünk be az Istennek a lelkével. Ahogyan énekeltük, tüzed Uram Jézus, szízd a szívemben, lángja lobogjon elevenebben. Az Úrnak szolgáljatok. Mit jelent az Úrnak szolgálni? Azt, hogy akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk, mindent az ő dicsőségére teszünk. És ha ezt tesszük, akkor is elfáradunk, de milyen jó, hogy vigasztal az Úr bennünket. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok mozdíthatatlanul, buzgolkodván mindenkor az Úr dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak. Azaz azt mondja itt az apostol, hogy a bennünk levő élő reménység adja meg az erőt, az okot, az örvendezésre, a kitartásra, még az elnyomattatás és a szorongattatásnak az idején is. Hogyan kapjuk meg ezt az örömet, ezt a kitartást, ezt az erőt? Úgy, ha Krisztusban maradunk, ő bennünk marad. Hogyan történik ez? A vele való szüntelen kapcsolat, azaz imádság által. Amit így fogalmaz apostol az 1 Tesszalonika 5.16-ban, mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által ti hozzátok. A szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendég szeretetet gyakoroljátok. Adakozás és vendégszeretet gyakorlása. Egyszer az egyik testvér megköszönte nekem, hogy befogadtam a hajlékomba, és azt mondtam ennek a testvérnek, hogy nézd, ez természetes. Én ugyanis, amikor befogadtalak, akkor nem téged fogadtalak be, hanem az Úr Jézus Krisztust. Mert ő maga mondja, hogy aki csak egy pohár vizet ad valakinek azért, mert tanítvány, nem veszti el az ő jutalmát. Vagy a zsidókhoz írt levélben azt mondja, hogy amikor gyakoroljuk a vendégszeretetet, akkor Isten angyalait fogadjuk be. A vendégszeretet gyakorlása nem a múlté, hanem a mindenkori jelené. Isten mai gyermekeit sem menti fel a vendégszeretet gyakorlása alól. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Azaz, a krisztusi szeretetből fakad az empátia, a beleérző képesség, bele tudom magam a másik ember helyzetébe képzelni. Ha öröme van, vele tudok örülni. Ha bánata van, vele tudok együtt sírni. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatokban. Az ige nem egyformaságról, nem uniformisról beszél, hanem azt mondja, hogy a Krisztusnak az indulata legyen bennünk. Amikor Isten gyermekei együtt vannak, akkor ott egy csodálatos egység valósul meg. Az igazi szimfónia. Akkor történik, amikor ő van a középpontban, és ekkor egymást is az ő szeretetével szeretjük. Sose fogom elfelejteni azt a gyerekkori emlékemet, amikor gyermekként édesanyámmal én is akkor voltam a lelkész üdülőben, amikor Gyökösi Bandi bácsi ott volt a gyülekezetével. És tulajdonképpen mi is becsöppentünk ebbe a gyülekezeti csendes hétvégébe, vagy csendes hétbe, és én kisgyermek voltam, nem sok mindent értettem, hogy mi történik, meg hogy miről prédikál Bandi bácsi, de én olyan szeretetet, olyan egymásnak a tiszteletét még sehol nem láttam, és éltem át, mint ott és akkor. Ott mindenkiben egy lélek volt. És a gyülekezeti tagok azon versenyeztek egymással, hogy ki tud a másiknak több jót tenni. Nem tudtunk bemenni az ajtón, mert mindenki annyira udvarias volt, hogy mindig előre engedte a másik embert, és ott álltunk már nem tudom mennyi ideig, mert senki nem akart előre menni. Döbbenetes volt érezni a léleknek a jelenlétét és egységét, amit Isten kimunkál a gyülekezetben is. És végül az ellenségeinkhez való viszonyt tárgyalja ez az ige szakasz, és ennek a kulcs mondata ez így hangzik: ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ezt meg hogyan kell gyakorolni a mindennapokban? Azt mondja itt az Istennek az igéje, hogy amikor ilyen lelkületű emberekkel találkozol, akkor áld meg ezeket az embereket. Áldani azt is jelenti, hogy jót mondunk ezekről az emberekről. De azt is jelenti, hogy megáldjuk őket a Jézus nevében. Amikor ilyen emberekkel találkozunk, és akiknek nagyon sok rosszat tesznek, azt mondja az ige, hogy ne álljunk bosszút önmagunkért, hanem hagyjuk ezt az Úrra. Ahogyan tette ezt József az Ószövetségben, amikor már előre mutatott arra a Krisztusra, aki nem kért tüzet a Golgotai kereszten, hanem azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ne állj bosszút önmagadért. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy szívből bocsáss meg az ilyen lelkületű embereknek. És erről már beszéltünk, a megbocsátásról. Volt már egy hónap, amikor erről szóltak az ige hirdetések, hogy mit jelent szívből megbocsátani. Egyet biztosan jelent. Ne vádold magad, ha ez a szívbéli megbocsátás nem megy egyik pillanatról a másik. hiszen a megbocsátás egy hosszú folyamat, ami egy döntéssel kezdődik, hogy megbocsátok az ellenségemnek, szeretem az ellenségemet, de nem úgy szeretem, mint a krisztusi testvéremet, mint a feleségemet vagy a gyermekemet, de a krisztusi szeretettel szeretem. Ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Olyan csodásan reális az Istennek az igéje. Törekedjünk mindenkivel szemben a békességre, de nem tudunk mindenkivel békességben együtt lenni. De törekednünk kell rá. De vannak olyan emberek, akikkel egyszerűen nem tudunk békességben élni. És végül az ilyen érzületű emberekkel szemben azt mondja az apostol, hogy tegyél jót a gonosz emberekkel. Mert a gonoszt gonosszal nem lehet legyőzni. A gonoszságra csak a krisztusi indulattal érdemes reagálni, ahogyan Jézus tette. Nem olvasott be, hanem szeretettel viszonyult a hozzá közeledőkhöz. És milyen érdekes, hogy amikor Jézus ott van Péternek a hajójában, és megtörténik a csodálatos halfogás, akkor Péter maga mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Milyen nagy dolog az, amikor valakiben a krisztusi indulat ott van, talán Hudson Taylorról jegyezték azt fel, hogy misszionáris útja során egy folyón kellett átkelnie, és amikor beszállt a csónakba, egy olyan durva emberrel találkozott, aki szinte így belökte a csónakba, és hát a szegény misszionárius majdnem kiesett a hajóból, és hát ugye jött benne is az indulat, hogy hát azért így nem bánhatunk egymással, az Istennek az emberével, és nem olvasott be ennek a nagy darab embernek, hanem krisztusi szeretettel reagált. Nem ütött vissza. És nagyon érdekes, hogy leírja azt, hogy eltelt egy kis idő, és ez a nagyon kemény, durva ember megnyílt az evangélium előtt. És akkor adott hálát a Hudson Taylor, a misszionárius, hogy Uram, köszönöm, hogy nem ütöttem vissza ennek az embernek. Nem reagáltam az ő indulatával, mert akkor lehet, hogy nem tért volna meg ez az ember hozzád. Kedves testvéreim, csodásan fogalmaz az énekíró, elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be, de szent lelket, szívünket tiszta fénnyel úgy töltse be, hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk. Azaz, hogyan viszonyuljunk embertársainkhoz, ellenségeinkhez? A krisztusi agapéval. Mit jelent röviden a krisztusi agapé? Jót gondolni, jót szólni és jót tenni. A kígyó okosságával és a galamb szelídségével. Most pedig egy pár kérdés a beszélg a Biblia óra második felében. Az alkalmazott szeretet gyakorlásának mi a két fő területe a mai igében? Mondjunk személyes bizonyságtételt arról, amikor a bűnt elutasítottuk, de a bűnös szerettük. És van-e személyes bizonyságtételünk arról, amikor a gonosz jóval tudtuk meggyőzni? Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük az agapé szeretetet, amit Te magad vagy, Jézus. Tölts be bennünket önmagaddal, a Te drága lelkeddel, hogy a Te életedet éld a mi emberi kapcsolatainkban is. Könyörgünk a körülöttünk élő embertársainkért, ellenségeinkért. Könyörülj rajtuk és rajtunk, hogy soha ne győzzön le bennünket a rossz, a gonosz, azáltal, hogy mi az ő eszközeivel vágunk vissza az ilyen lelkületű embereknek. Urunk, hadd lehessünk a Te tanítványaid ebben a mostani világban. Visszük Te eléd, Urunk, a háborúnak az áldozatait, az egymással szembefeszülő feleket, ahol annyi sok viszály van, annyi sok ellentét van, de visszük eléd a mi gyülekezeteinket, emberi kapcsolatainkat, te látod, mennyire rendezetlenség ott, Urunk, a családunkban, de társadalmi szinten is, milyen ellentétek feszülnek éppen napjainkban, itt a választási finisben. Urunk, te tőled való vezetőkért könyörgünk, akikben a te lelked, a te indulatod van, és akik a rájuk bízottakat is te feléd viszik, és nem az ellenkező irányba. Urunk, annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.